Kedves lelkipásztor testvéreim, többen is vagytok itt a templomban, polgármester úr, gondok úr, kedves gyülekezet, köszönöm szépen a meghívást, nagy öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen szép témáról szólhatok itt, éppen abban a városban, amely a szíve, ha szabad így mondanom, ennek az esztendei gyönyörű jubilami ünnepségünknek. Cím és alcím két részre bontja a mostani előadásomat. Az állam az új szövetségben Szent István államok alapításának bibliai alapjai, azonban sorrend tekintetében szeretném megfordítani és előbb szólni és idézve néhány szakaszt a Szent Istváni államalapításról, és azután, miután már látni fogjuk, hogy az mennyire a Szentírásra épülő, sok-sok bibliai helyet fogunk hallani István király tollából is. Azután még azokhoz néhány bibliai helyet szeretnék hozzátenni, és olyan szakaszokat plusz még felolvasni, amelyek mai napig tanítanak bennünket, hogy a felsőbségre hogyan nézzünk, azt a modern szót használtam, hogy az állam a bibliai inkább a felülvalók, előjáróink felsőbség szót használja. Többféle módon lehetne hozzáfogni ehhez. Én egy konkrét művét választottam Szent István királynak, a Szent Imre herceghez intézett intermeit. Sokszor szoktunk egy-egy mondatot hallani belőle, én most hosszabban fogok egy-egy szakaszt felolvasni, azért, hogy egyrészt összefüggéseiben lássuk, még azokat a mondatokat is, amiket jól ismerünk már, és sokszor hallottunk. Másrészt azért, hogy lássuk testvéreink, hogy kétféle módon fordul elő a Szentírás István írásában az internetben. Lesznek olyanok, ahol világosan jelzi, hogy most idéz a Bibliából, megnevezi azt is, hogy honnan, vagy legalább utal rá, hogy a proféta ezt mondja, vagy az apostol ezt mondja. De vannak olyan részletek is, ahol Bibliát ismerő gyülekezet, fel fogjátok ti is hallva a szöveget rögtön ismerni, hogy bár nincs bevezetve valamilyen bibliai idézetet jelző mondattal, de a gondolat, a szóhasználat olyan helyeken is biblikus, konkrét bibliai szakaszokat lehet ott hallani a hátterében, ahol direkt közvetlenül Szent István királynak nem idézett a Szentírásból. Így tehát a címet, hajcímet véve alakul, sorrendben mégis az Istváni, Szent Istváni államalapítás bibliai alapjairól szólva először halljunk néhány idézetet, és csak néhány gondolatot fogok mindig hozzáfűzni az ő intermeihez. Előjáróban még annyit hadd tegyek hozzá, lelkésztestvérem fogja leginkább érteni szerintem ezeket a szavakat, és belül szeretettel mosolyogva hallgatja majd, hogy én úgy állok az Istváni intermekhez, ahogy az Újszövetség sok könyvéhez is. Tudnék, az Újszövetség nagyon sok könyvét az én kortárs, kedves kollégáim, szakemberek, tudósok kérdésekkel látnak el, valóban Máté írta én a Máté evangéliumát, valóban Pál apostol írta én az Efézusi levelet. Én úgy állok hozzá, hogy vessük fel nyugodtan ezeket a kérdéseket, vessük kritikai szemünk elé, amit csak lehet, de a hagyomány megállja a próbát. Én a Szentírás könyveire is úgy tekintek, hogy az evangélisták írták az evangéliumokat, az apostolok a leveleket, és csak jelzem a testvéreknek, hogy a szakirodalomban két ágra bomlik nyilván a Szent István kutatás is. Van, aki azt hangsúlyozza, hogy ilyen gondolatokat tényleg, főleg fiához, Imre herceghez intézve, csak Szent István betetett papírra, mások pedig fölvetik, hogy talán a papi udvari környezete is segített neki ebben. Jelzem azt is, hogy engem ez azért nem zavar, testvéreim, mert az új szövetséggel is úgy állunk, hogy például Pál leveleinél van, amikor az apostol maga megnevezi, hogy volt egy-két társ szerző, egy-egy levele elején több mint egy nevet találunk, vagy a római levélnek a végén, egészen a végén egy mondatban megjelenik, aki leírta a római levelet. Én Tercius szintén köszöntésemet küldöm, aki a levelet leírtam, fűzi oda a végére az, akinek Pál apostol igénybe vette a szolgálatát. Így tehát én most így utalok végig erre a műre, hogy ezek Szent István intermei, és tágan beleengedem, miért, de hogyha nagy király igénybe vette egy-egy udvarában levő tudós pap szolgálatát, jól tette. Ettől még az ő intelmei, mert magáinak hallotta, és ő ezt üzente fiának, Imre-hercegnek. A nyitó mondattal kezdem, hatalmas, dögönben hömpölygő, kérem figyelj, nem tudok belőle kivágni, mert a mondat olyan hosszú, de gyönyörű. Mivel megértem, s mélyen átérzem, hogy amint csak Isten akarata megteremtett, s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett, mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti, s tartja fenn. S mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudnélik, királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat, s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedet korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden rendben valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nem csak kísérletüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, s velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Szomorúan tudjuk, ez nem valósult meg, de Arad király még ezzel a szándékkal írta a fiának, mint reménybeli utódának az intelmeket. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszentetést apát parancsait. Az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól, és itt a példabeszédekből idéz István király, hallgass, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak elnehagyt oktatását. Így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. Ez utóbbi két mondat két különböző helyről van a példabeszédekből, az 1.8 és a 4.10-ből, és ez is mutatja, mennyire benne élt a Szentírásban, mert a két teljesen összetartozó mondatot a külön-külön helyekről is tartalmilag látva az összetartozásokat egy lélegzettel idézi. Az intelmek vitája az egyetemes hit megőrzéséről szól. A legtöbb magyar fordítás a katolikus hit szóval írja ezt le, aki magyar fordításban az intelmeket kezébe veszi, ezt látni fogja, de tudjuk jól, hogy a szó maga is tényleg ezt jelenti, hogy mindenre kiterjedő érvényű egyetemes. Én most ezért ezzel a fordítással élek. A Jakab levelére és az Efézusi levélre utaló szakaszokat találunk benne így. Akik hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, mint hogy a hit cselekedetek hiány meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem vesz részük. Ám, ha a hitnek pajzsát tartod, rajtad az idvesség sisakja is. Itt látunk arra példát, hogy nem jelezte az idézetet, de a Biblia ismerői világosan látták, hogy a hit cselekedetek nélkül megvolt önmagában. Ez Jakab apostol leveléből való, és a gyönyörű fegyverzet, ami a római katona képével az Efézusi levél 6. részében a keresztjének lelki fegyverzetét írja le, ott van szó a hit pajzsáról és az idvesség sisakjáról. Az egyház rend fontosságáról tudjuk, hogy hiszen templomokat építetett, püspökségeket, érsességeket alapított, ott is a rend a szervezet létrehozásában milyen fontos szerepet játszott a Szent István király, de diának is ennek a szellemben üzeni a következőket. A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet. Az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudnélik Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szentatyák ültették át, meggyökeresztették erősen, és elterjesztették az egész földkerességet. Ám bár mindig hagy új sarjat, Más helyeken mégis mindegy réginek tartják, itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Maga az Úr mondta Péternek, akit a Szentegyház őrizőjévé és felügyelőjévé emelt, te Péter vagy, és ezen a kőszikán építem fel az én nagy Szentegyházamat. Az előbb mondtam testvéreim, hogy katolikus hitről beszél a nagy király, de persze a magyar szó szép értelmében egyetemes hitről. Több száz évvel a reformáció előtt nézzük testvéreim, mennyire az egyetemes kereszténység szellemében magyarázza ezt az igét, te Péter vagy, és én ezen a kőszikán építem fel az én nagy Szentegyházamat, hogy mi reformátusok is örömmel egyet tudunk felőle érteni, mert ő ezt a szakaszt is Jézusra magára alkalmazza. Így István király. Jézus ugyanis önmagát nevezte kősziklának. És nem ám fából, avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosattatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára, tehát Jézusra épült Szentegyháznak. Az egyház fegyelemről is szól, mennyire bölcs, szent királyunk, nyilván az Atya Szentegyház azóta is rászorul a fegyelemre, velem együtt, bűnös emberek alkotják ugyanis, de a Szentírásból veríti az egyház fegyelem alapjait. Idézek, ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, vétekbe esik, távol legyen, azaz ne történjen meg, de ha megtörténik, dorgáld meg őt háromszor, négyszer és négyszer közt az evangélium tanítása szerint. Ha akkor interneidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfeddeni a következők alapján, ha rád nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. És az egyértelmű idézet a Máté evangélium a 18. részéből. Egy további olyan hely, ahol az ember értékéről vall, olyan szavakkal, mely nem idézett, de amelyeknek hátterében Pál apostol aténi beszédre fedezhető fel, ahol arról szólt, hogy Isten az egész embervilágot egy vérből teremtette, és ezért minden ember egyforma érték. Így és Szent István, tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy senki sem emel fel, csak is az alázat, senki sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Ki ne értené ezen mondat mögött azt a Jézusi igét, hogy aki magát megalázza, felmagasztaltatik, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. A türelemről, az ítélet alkotásában a következőképpen ír. Dávid király és próféta mondja, Isten, a te ítéletedet add a királynak. Ez egy király Zsoltárból, a 72. Zsoltárból vett idézet. És ugyan ő másút, a királynak tisztessége szereti az igaz ítéletet. A türelemről így beszél Pál apostol. Türelmesek legyetek mindenki iránt. Megvallom testvéreim, ezt külön fel kellett üssem, aki tényleg hivatalból nap mint nap olvasom az Újszövetséget, mert magam is meglepődtem, hogy az első tesztalonikai levél 5. része 14. versében szó szerint szerepel ez. De a készülés során mondom nagy alázattal, hogy még nekem is egy kicsit újszerűnek tűnt, hogy szentírási idézet. Mert nem annyira sokszor idézünk. Hát hadd idézzem én is még egyszer az 1. tesztalonika 5.14-ből, immár most Szent István király intelmeiből is egyben, türelmesek legyetek mindenki iránt. És aztán az a szép szakasz, amely a jövedények befogadásáról szól, hadd olvassam itt is több mondatát, hogy összefüggésével látjuk. Mert annyiként külön-külön tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy külön-külön nyelvet és szokást, külön-külön példát és fegyvert hoznak magukkal, mindez az országot készíti, az udvar fényét emeli. A külföldieket a bőfeszkedéstől elvetemli. Mert az egyenlő és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesen tartózkodjanak. A 4. parancsolatra utalok, a amelyben maga az élő Isten a tíz parancsolat részeként megparancsolta mindhárnyunknak, hogy a kapujunkon belül mi jövevénynek is adjuk meg a nyugodalom napját minden szerettünkkel együtt. A tanács, a bölcs tanács meghallgatásának fontosságáról idézem. Ha ugyanis bölcsekkel jársz, bölcs leszel. Ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk. Így szól a Szentlélek Salamon által, és itt ismét a példabeszédekből idéz. Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, és nem a bolondokhoz lesz hasonlatos. Dávid Icengi, ez pedig a 18. Zsoltár részlete, a szenttel szent rész, az ártatlan férfiúval ártatlan rész, választotta választott rész, az elfordultól elfordulsz. Ez egy kicsit parafrázis szerű, de más is tesz ilyet, egyébként jelzem, még Pál apostol is teszi az Új Szövetségben, hogy bejelenti egy bibliai idézetet, de azért saját szavaival való idézet következik utána. Ősei követése foglalja el a királyi méltóságban a következő, ő számozza ezt 8. helyet. A legnagyobb királyi ékesség az én tudásom szerint a király elődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre nem vigyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Ez egy világos utalás az apostol Pál apostol Efézusi levelére, amit századokkal később Luther Márton házi táblának nevezett, ahol az Efézusi levél szól, a házaspár, a szülők gyermeke, a házon belüli szolgákkorak kapcsolatáról nem szó szerint, de világosan felismerhető ez az idézet. De folytatom, és itt én a tékozgó fiú egyik motivumát vélem felfedezni, aki atyával száll szemben, Isten ellenségének áll. Ki ne emlékezne, milyen szóval tért haza a tékozló fiú, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Vannak olyan részek, és ez nagyon érdekes testvéreim, ahol nem a mi Bibliából, de hadd mondjam így, a katolikus testvérek Bibliájából idéz, ennyit hadd mondjunk el református templomban is, hogy az Ószövetségnek készült még az Új Szövetség kora előtt egy görög fordítása, Septuagintának nevezzük. A görög fordítás több könyvet is tartalmazott végül, mint ami mostani Ószövetségünkben van, és erről a teljesebb, bővebb Septuaginta görög változatról készült a Vulgáta latin fordítás. És a mai napig így van testvérek, ha valaki magyar fordításban katolikus kiadás Bibliát vesz kezébe, az Új Szövetség 27 könyve teljesen ugyanaz, de az Ószövetségben, a mi Bibliánkban 39 könyv van, ahogy a konfirmációban is megtanultuk, a katolikus testvéreknél kicsit több. És így az imádság szép példáiról ilyen szemtagint a többletekre utal Szent István király, még egyszer mondom, az ő korában ez is a Biblia részének számított. Azóta mi protestánsok ezeket építő irodalomként magunk is kiadtuk, mondom a testvérnek, hogy Deuterokanonikus bibliai könyvek címmel, azaz másodlagosan kánoni bibliai könyv címmel a Református Egyház külön, mi nem kötjük egybe az Ószövetségi Bibliával, külön ezek a könyvek is olvashatók. És végül még egy idézet a végéről az intelmeknek. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. A parancsok közt, ahogy ő számozza a tizedik. Az erények ura, a királyok királya, miként égi serege áll kereken 10 karból, úgy életet vitele kerekedjék ki 10 parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség, irgalmasság készítse, és többi erény is áthassa, égesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezik, hiába tart igényt a király névre, zsarlóknak kell nevezni. Ennek okából hát szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és sokorságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz, és az itt lakóhoz légy egyes, hanem még a külföldiekhez, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas, őrizd szívedbe az Isten ütést, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ez a mondat, ez az utóbbi testvéreim, ez Hóseás könyvében szól valami először, az Ószövetségben, de a mi Urunk Jézus az evangéliumban kétszer is idézi. Ha egy mondatot Jézus kétszer idéz, az biztos nagyon fontos. És így áll az internet végén. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Az álló mondatok pedig nem bibliai idézetként, de a lélek gyümölcse egy-egy elemét felismerhetően szintén Szentírásra, a Galata levél 5. részére épülnek. Légy türelmes mindenkihez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem félnek a hatalomhoz. Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten magasztaljon fel most és a jövőben. Légy mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy sohasem harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, szándékosan sohasem így gyalázattal ne illes. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűnét, valamint a halál ösztönzőjét. Mindez, amit velem fentebb érintettünk, alkotja a király koronát, nélkülük semmit nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen. Fejeződnek be Szent István király intelmei. És még néhány bibliai verset hadd tegyek hozzá, testvérek, tényleg az Újszövetség szerelmeseként és tanítójaként, amelyeket úgy látok, hogy a mai napig a felsőbbséggel, most már hadd mondjuk így, az állammal való kapcsolatunkban eligazodni segítenek. Az egyik legismertebb ilyen szakasz Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 13. része eleje, ahol ezt olvassuk. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki elveszekül a hatalomnak, Isten rendelésének áll ellen. A jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Isten szolgálja a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot. Nagyon érdekes testvéreim, hogy amikor ezt a szakaszt idézni szokták, mindig csak az első mondatot idézik általában. És ki is karikírozzák, hogy a keresztények egyfajta szolgalelkűek, mert Istennel igazolnak minden hatalmat. De nem lehet megállni az első mondatnál. Láttátok, testvéreim, mire adja a hatalmat a felülvalóknak, az állam vezetőinek a mi Istenünk? A jó jutalmazására, a rossznak a féken tartására, büntetésére. És nem folytatja ezen a ponton itt még így Pál apostol, de hadd tegyem hozzá, ennek a szakasznak a lelkületéből világosan látszik az is, hogy az államhatalom addig mondhatja magáról, hogy Istentől rendeltetett, amíg ezt a küldetését betölti, amíg a jót jutalmazza és a rosszat bünteti. Hogy az államhatalomnak megvannak a maga határai, azt az apostolok világosan gyakorolták. Hadd olvassak egy nagyon jól ismert példát, amikor Pétert és apostol társait a korabeli nagy tanács elé idézték, és arra akarták rávenni, hogy Jézusról ne tanítsanak, az ő nevét ki se ejtsék, akkor Péter és a társai így válaszoltak. Apostolok cselekedetei 4. rész 19. vers. Igaz dologja az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok! Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. És folytatták a Jézusról való bizonyságtételt. Emlékszünk, börtönbe vetették őket, és a börtönbe vetett apostolok még ott is, a hatalom előtt itt tesznek bizonyságot, ez pedig az apostolok cselekedetei 5. rész 29. verse. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Igen, van egy világos határa, testvéreim, a felsőbbségnek való keresztény engedelmességnek. Az, hogyha Krisztus akarja megtagadni velünk, akkor azt kell válaszoljuk. Istennek kell inkább engednünk, hogy nem embereknek. Pál azonban élt azzal a jogával, hogy ő római polgár volt, és van egy olyan jelenet az apostolok cselekedeteivel, testvéreim, ahol bevádolták, és már-már meg is fenyítették volna, amikor az apostol a római tisztet megkérdezi, hogy helyén való dolog-e kihallgatás és ítélet nélkül megveretni egy római polgárt. Nagyon elcsodálkozott a római katonatiszt, és azt mondta, nem tudtam, hogy római polgár vagy. Igen, az vagyok, ott mondja Pál. Kicsit hidetelkedve mondja a magasrangú római tiszt, én ezt nagy pénzért vettem. Ebből megtudjuk, hogy így is lehetett polgárjogot venni, egy gazdag család megtehette. Pál pedig azt mondja, én pedig ebbe már bele is születtem. Tehát Pál apostolnak már a felnőtt római polgárjoggal írtak, és akkor jelent úgy néződik, hogy tényleg visszahozik a megverettetéstől a római tiszt, és nem hogy nem megvereti, hanem valójában még a csőcseléktől is megvédi az apostolt. Az apostolok cselekedetei több helyen példát ad arra, hogy Pál elismeri a felsőbbséget, és él még azzal a teljesen jogos jogával is, hogy védje meg a felsőbbség őt az igaztalanul támadó, vádoló, sokszor sajnos léghalak, felvizdított csőcselék ellen. De egy nagyon érdekes szakaszt is hadd olvassak a testvéreimnek, szintén egy olyan jelenetből, amikor Pál apostolt megvádolták, és a korabeli egyik felsőség Gallió római helytartó elé vitték. Gallió a következőket mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről, vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről, törvényetekről van szó, közöttetek vita, azt intézzétek el magatok. Én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Ez egy nagyon világos példa arra, testvéreim, hogy ez a római tiszt különbséget tudott tenni a szabad, így mondanom, biblia értelmezés, vallási típusú vita és a törvényszegés, mint bűneset között. És Gallió ezen a ponton megállt parancsol a vádolóknak, és azt mondja, hogy ha bűnt követett el Pál apostol, azt mutassátok ki, akkor eljár. Hogyha ti vitáztok vele a törvény értelmezéséről, azt nektek el kell tudni dönteni. Abban én nem kívánok bíró lenni. Egy 2000 évvel ezelőtti szép példa arra, hogy még az állam is, ha szabad így mondanom, tiszteletben tartja a vallás szabadságot. És belső elintézendő feladatnak tekinti azt, hogyha valamilyen értelmezési vita éppen ott mondjuk Pál apostol és a korabeli zsidó vezetők között támadt. De nem állít meg az újszövetség testvéreim, hanem felhív bennünket arra, hogy a mi felsőbségeinkért imádkozzunk is. Jézus példáját hadd említsem a kereszten, 7 szava volt a mi Urunknak, és ebből az egyik imádkozott még azokért is, akik őt kivéhezték. Nem sokkal később az ő első véltanúja István, majdnem szó szerint ugyanazokkal a szavakkal, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekeznek, imádkozott az őt véltanúként éppen kivégzőkért. De egy páli levélből hadd olvassak, ami nagyon világos tanítás. 1. Timóteus levél, 2. rész eleje. Arra kérlek mindenek előtt, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Amivel kezdtem, arra visszhang ez, imádkozzunk, hogy előjáróink hadd tudják betölteni az ő küldetéseket, és ha ők jól betöltik, akkor nyugodt és csendes életet élhetünk Isten félelemben, azaz a mi hitünket is gyakorolhatjuk. Így bennünket is, a mai gyülekezetet is hív az apostol a felsőbbségért való imádságra. És azzal fejezem be, testvéreim, hogy a mi Urunk Jézus emlékszünk, és ezt minden keresztüli sákramentum visszolgáltatásra elmondjuk, így szólt, nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Világos igénybejelentés ez, és világos hatátszak minden földi hatalomnak. De hadd tegyem hozzá, ez egy elrejtettségben közöttünk munkálkodó hatalom. Nem erőlteti rá magát senkire. Őt ma is lehet visszautasítani, de lehet szabad szívvel engedni neki. Boldogok, akik ma már itt Jézust vallják, mindenek élet-halál urának. Ők majd egykor szintén a jelenések könyve szép szavaival róla tesznek bizonyságot így. Az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké és a bárányé. Amen. Köszönöm szépen a meghívást és a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást. Estén azonban gondoltam a Merixet, és arra gondoltam, hogy hátra lesz, aki hozzá is szól még át néhány gondolattal az elhangzottakhoz, illetve kérdést lehetne föltenni. Egy kis időt elkezdtünk még ebben az estében arra, hogy kérdezzünk még vendégünktől, illetve az általa elhangzottakhoz hozzászóljunk, hiszen itt akár családi kérdések is érintve előkerültek. Hogyan gondolt és hogyan szólt a fiához, vagy hogyan fogadta ezt Imre Herceg, milyen volt az akkori társadalmi élet, mennyire érdekes volt, csak fölhívnám a figyelmet, hogy tényleg áthatotta a Szent István gondolkozását, életét a Szentírás, napi olvasmányon kellett, hogy legyen, hogy ennyire ismerje, és mindez egészen máig nyomik, hiszen nem akarok abba belemenni, most itt hogyan is igazodjunk el a mai magyar társadalomban, de ezért keresztényként szabad nekünk elvárásokat is megfogalmazni, hogy mit hiszünk, milyen tekintély elvet valljon, milyen tekintély előtt hódoljon a felsőség. Mondok egy magától értetődő, és nem a mai politikusokról beszélek, úgy általában beszélek a közéletről, senki magára és a távolság közel, de a pénz Isten. Tudom, hogy ez egy profán szó, de mennyire más, amikor hallottuk. Szóba se került, ha jól emlékszem, vagyon, pénz. Na, ez csak úgy pici gondolatévesztőnek még, hogy mennyire érdekes azért, amikor azt lehet tetten érni, hogy egy uralkodó életét tényleg bibliai gondolatok és Isten értékei. És ezzel együtt vagy tudjuk, hogy ember volt, még akkor is a publikátor és testvéreink szentként tisztelik, és mi is használjuk ezt a szót. Hozzáteszem, hogy értsük jól, hogy kicsit protestáns szemben is. Azt hiszük és valljuk, hogy szent mindenki, aki egy őszinte alázatos sorfordulással odaadhatta magát Istennek. Isten a szent. Isten. Szeretnél a szóvetetének az ügyén, vagy Pálapostól is beszélünk, a korintusiakról is például, és mindegyiket szentnek nevezni. Így mi is hiszük és valljuk, hogy a mi első királyunk valóban oda szentelte, odaadta az életét az Istennek is, és ezért Szent István. De az elhangzottakhoz, van-e valakinek hozzászólása, bátorítok mindenkit,
és lelkészülök, és mondok, hogy kedves hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet és gyülekezet tagjait, és ha megengedik, akkor külön nagy tisztelettel és szeretettel rektor urat, és nagyon szépen köszönöm, hogy a Szent István emlékévet megtisztelte, hogy ennek az emlékének a keretében a 6. református napokra eljött Szélesfehérvárra, eljött Szent István városába, hogy mi szoktuk mondani a nemzettörténelmi fővárosába, és ha már így megszólítottam, akár bizonyos értelemben több szempontból is, néhány gondolatot szeretnék részben az előadás óc részben pedig azokhoz a gondolatokhoz fűzni, vagy azt láttam, ami bennem közben megjelent, hogy kialakult. Először is, hogy mi volt ennek az emlékének a célja. Ez az, ami nagyon fontos rögzíteni, főleg akkor, hogyha éppen az internetből hallottunk részleteket. Nem titok, hogy az emlékévé nyilvánítása 2013-nak miközben történelmi eseményekre, személyiségekre emlékezünk, de nem egy cél volt, hanem önmagában egy eszköz. És ezt szerintem fontos különválasztani. Nem önmagában az a cél, hogy 2013-ban remélem, bár természetes emberek vagyunk, tehát hibázunk, sok munka, pedig sok hibát is helyezhet adott esetben, és nem is dolgozunk kevesen, de remélem, hogy inkább jól sikerülnek ezek az rendezvények, mint rosszul, de önmagában mégsem az volt a fő cél, hogy ebben az évben szép rendezvényeink legyenek, hanem az volt a cél, hogy a saját felelősségünkre fölhívjuk a figyelmünket. Az egyén felelősségére is, bármennyire nem divat erről beszélni, és a közösség, közös felelősségére is. Amit nekünk, székesfehérvárjaknak az a történelmi múlt jelent, amiben itt egyébként élünk, és amire több ezer éve ez a város különböző időszakokban, különböző módon, de büszke lehetett. Mi ennek a felelősségnek a felébresztését tűztük ki célul, és nem egy évben, mert persze egy évben sok mindent el lehet talán élni, de mindent biztosan nem, és ennek az útnak nagyon az elején vagyunk, de talán elindultunk, és hogyha elindultunk, akkor talán volt és van értelme annak, hogy 2013 Szent István emlékének lett nyilvánítva. Azzal, hogy ha már az internet szóba kerültek, és köszönöm szépen rektor úrnak, hogy itt ebben a városban az internet és a Szentírás kapcsolata volt az előadásának témája. Ebben az évben sok olyan esemény volt, amikor az internet előkerültek, számomra kettő nagyon kedves. Az egyik tanárokról szólt, meghirdettük egy országos pályázatot, hogy a tanároknak a mit jelent hivatásnak gyakorlása közben az internet, tudják-e használni, milyen üzenetei lehetnek a 21. században, nem apa-fia, hanem adott esetben tanár és tanítvány, és mondjuk ki a nevelés tekintetében is kapcsolatában. Nem véletlenül hangsúlyoztam ki ezt a szót, hiszen sokszor divat azt mondani, hogy a tanár ne neveljen, és kifejezetten arra kérem, hogy gyermekeim tanárait, hogy nagyon is neveljék. Persze nem úgy, hogy a család leveszi magával ezt a felelősséget, hanem a kettőnek együtt kell megjelenni, és azt gondolom, hogy egymást kell kiegészíteni. De nagyon érdekes gondolatok és dolgozatok születtek. A Vár című folyóiratban ezek egy része megjelent, meg is fog jelenni. Érdemes részbe venni, hogy nagyon sok pályázat érkezett, ez önmagában nagy öröm volt. Nem csak Fehérvárról érkeztek pályázatok, hanem az ország különböző pontjairól, sőt a határon túlról is. Ez is öröm volt. De a megjelenő gondolatok pedig kifejezetten érdekesek, és beszélgetésre ösztönzik azt hiszem az embert. A másik ilyen esemény, ami az internethez kapcsolódott, az pedig talán sokak szívét és lelkét rengette, amikor január 4-én az emlékév kezdetekor a Nemzeti Emlékhelyen több mint 400 fehérvári diák kezében a mécsessel egy gyertyával idézett az internetből. Tette ezt ráadásul önként, és tette ezt fejből. Mind a kettőnek azt hiszem, hogy talán van jelentősége, és talán hitet előt adhat nekünk akkor, amikor a mindennapokban néha úgy érezzük, hogy talán ezeknek a küzdelmeknek nincs értelme, de van. És nem szabad azt mondani, hogy hát ez vagy az a történik rossz a világban, vagy a városunkban, akkor nincs is értelme ennek a munkának, de hogy nem, még inkább értelme van ennek a munkának. És talán egy záró gondolatom, hogy kifejezetten a rektor előadása közben, és legközül által hozzáfűzött gondolatokból alakult ki bennem. Divat ugye az állam egyház szétválasztásáról beszélni, és ezt én hermetikus lezárásként értelmezni. Én magam, miközben persze természetesen jogilag, szervezetileg szétválasztóik állam és egyház, de tagadom azt, hogy ennek azt is kellene jelenteni, hogy nem lehet közösen értékeket közvetíteni. Ez nincs így. Ezt soha senki nem mondhatja, mert az nem ismeri sem az emberiség történelmét, sem semmilyen hittel nem rendelkezik. És ezzel én most nem mentem bele semmilyen ítéleti kérdésben, kifejezetten csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy igenis dolgunk mindig, minden körülmények között, minden helyről értékeket között. beszélni, a rosszról beszélni, a kettő között határozott és egyértelmű különbséget tenni, és elmondani, hogy az embernek, az emberiségnek, egy városnak melyik értékes és melyik értéktelen. És ez dolga az hiszem, hogy elkésznek, és dolga igenis egy közéleti szereplőnek, de mindenkinek nagyobb felelőssége van ennek a polgárnak. És erre a felelősségre ebben a városban történelmi jogon és történelmi felelősségben is emlékében, vagy majd szűrte 2014-es vagy 15-es évben is föl kell hívnunk a figyelmet, már csak azért is, mert 2022 és 2038 is közeledik, és számunkra ez a messzinek tűnik, de egy történelmi városban a holnap és a holnap után, és az itt ülő fiatalok is remélem már nem fájós ujjal, de akkor már felnőttként remélem, hogy át és megkapják tőlünk ezt a várost, hogy tovább szépülhet, tovább gazdagodhat, és külön köszönöm a gyülekezetnek, hogy közösségi élményként, közösségi munkával egy ilyen szép teret hoztak létre, gazdagítva ezzel a nagyobb közösséget Székesfehérvár egészét. Köszönöm neki ezt a figyelmet.
Köszönöm a lehetőséget, az előadást, polgármester úr hozzászólását. Azt az emlékemet osztanám meg, amikor Lengyelországban elkezdődött a mozgolódás, még a szocializmus idején, és akkor együtt voltunk egy lelkészétekezeten, ott volt az állami képviselő is, és akkor úgy ránk kiáltott, hogy azt gondolják, hogy önök is tehetnek valami hasonlót. Én azért vagyok hálás Istennek, hogy a diktatúra ideje elmúlt, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol valóban Szent István intelmeit állam is, egyház is komolyan veszi. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Számomra ez
történelmünk folytonossága és az Istenre figyelésre mutató jel. Mert a királyok nem érdemlékezték minden okiratokat így, hogy Isten kegyelméből, és aztán jött az ő neve, hogy kicsoda az uralkodó. Tehát van egy jogfolytonossága a jogászok szerint, amit én nagyon tisztelek, de számomra ez inkább egy hálaadás a történelmünk gazdag kincseiért. Az anyagi kérdések tekintetében én úgy látom, testvéreim, hogy és tényleg erre nem csak nem sokat utalt az internet, hanem arra viszont világosan utalt, hogy a szegény ember is oda kell figyelni, és hogy gondját kell viselni, és nem szabad azt szerint különbséget tenni, ahogy hallottuk, hogy gazdag. Hát arra persze más is oda figyel. Te, szeretett fiam, azt is vedd észre, akit nem amiatt veszel észre, mert vagyonos. Szóval én úgy gondolom, hogy az Anya Szent Egyháznak és a fennállásunkat biztosító államrendnek is van közös feladata a szegények felüli gondviselés terén. Tehát Jézusnak van egy szép mondása, emlékszünk, amikor egy asszony megkente őt picivel a nagypénteki halála előtt, és Jézus azt mondta, hogy ő ezt az én temetésembe tette, előre megkent a temetésembe, és ugyanebben a szakaszban némelyek pazarlásnak nevezték annak a drága kenetnek a Jézusra ráöntését, akkor Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek veletek. Azaz az a szakasz egyáltalán nem arról szól, hogy nem kell gondoskodni, hanem hogy Jézus arra mutatott rá, hogy meg kell találni azt a kivételszerű ihletett pillanatot, amikor a Jézusnak való hódolat az nem pazarlás. Ott az alabástrom szerencse, drága olaj Jézusra kenése, az egy egyetlenszerű üdvtörténeti pillanat előtti esemény, az ő nagypénteki halála előtti előre megkenés az ő temetésére. Maga Jézus egyébként minősítette az asszony, jót tett vele, ez a mondat elhangzik abban a szakaszban. És az a szakasz nem értelmezhető semmiképpen úgy, hogy Jézus ne viselt volna a gondot a szegényekre. Ő éppen szegényekről. Én éppen azt üzente szerintem ott, hogy az állandó életrendünk a másokra való odafigyelés kell legyen, ez az alaphelyzet, de vegyük észre minősített pillanatokat, olyan ünnepi, kivételes pillanatokat, amikor az ünnep fölemelhet, és nem számít pazarlásnak abban a pillanatban, hogy Jézusra kente azt a drágakeretet az asszony. Tehát ezzel a Biblia történettel hadd válaszoljak arra, hogy legyenek kiemelkedő ünnepeink, amikor az ünnepre is tudunk jó szívvel áldozni. És ez abszolút nem érve felül azt, hogy a mindennapi rendünkben pedig gondoskodunk a nélkülözőkről és a szegényekről. Köszönöm.